Persze, mikor az ember feltárja a temetkezéseket vagy a sírokat, akkor is tudja és érzékeli, hogy itt egy egykor élt embernek a maradványai vannak, és hogy ő is ugyanúgy élt, szeretett, küzdött, mint mi magunk is.
És hát itt jön a nagy csavar a történetben, hogy ugye nem csak a kinézetére, meg a származására való információkat sikerült kinyerni, hanem egészségügyi állapotára is, amiben beletartozik a mentális egészsége.
Köszöntjük a hallgatókat! Ez a Glossa, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont podcast sorozata. A mai adásban a régészetről, régészeti örökségvédelemről, egyáltalán a régészet lehetőségeiről, a jövőről fogunk beszélgetni. De szóba kerülnek az egyre hangsúlyosabb genetikai vizsgálatok és az ahhoz kapcsolódó új kutatási kérdések és eredmények is. Nem utolsó sorban pedig kiderül az is, hogy ki Jelena, és egyáltalán hogyan jutunk el az emberi maradványoktól, tárgyaktól, ásatástól a tudományos feldolgozásig. Vendégeink Fábián Szilvia, a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság főosztályvezetője és régészmúzeológusa, illetve Gerber Dániel, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Archeogenomikai Intézet tudományos munkatársa és bioinformatikusa, akik pedig a mai adásban kérdeznek Kis Viktória régész és Szilágyi Adrián történész. Hát ahol az első pont, ami kezdődik, ugye az az ásatás, és hát a hallgatóságnak biztos, amikor egy régészeti lelőhelyről vagy feltárásról szóba kerül egyáltalán, akkor az infrastruktúrális fejlesztések, az autópálya építkezések, az áruházaknak a megalapozása jut eszébe. Szóval, hogy hogyan is kell elképzelnünk egy ilyen régészeti ásatást?
Először is üdvözlöm a hallgatókat, nagy szeretettel. Igen, hogy is képzelünk el egy ilyen nagyfelületű feltárást? Hát elsősorban, jól mondtad, ezek beruházásokhoz kapcsolódnak. Ma Magyarországon leginkább ilyen feltárásokkal találkozunk. Tervásatások valóban elég korlátozottak, nyilván pályázati pénzekhez kapcsolódnak. A beruházásoknál ugye a jogszabály azt mondja, hogy annak érdekében a leletek ott vannak legjobb helyen, a földben, ahol nem bolygatjuk őket. Mert amint bolygatásra kerülnek, megsemmisülnek, és ez egyszeri és megismételhetetlen. Mégis, ha ilyenre szükség van, mert egy beruházás úgy kívánja, mert ott valami olyan nemzetgazdasági érdek, vagy bármi azt kívánja, hogy ott építkezés jöjjön létre, akkor jönnek a régészek, és feltárják azt, mert ezt csak is szakszerűen lehet elvégezni. Így ma Magyarországon tényleg alapvetően régészként azt mondhatnám, hogy nagyon szerencsés helyzetben is vagyunk, mert a Kárpát-medence valóban nagyon gazdag régészeti leletekbe, és a beruházások kapcsán nagyon sok dolga van a régészeknek, több százmillió, vagy millió négyzetmétert is feltárhatunk szinte. Itt ami nehézség, az idő és a költség korlátok elsősorban.
Ugye Jelenához majd hamarosan kiderül, hogy ki is ő is, hogy hogy is lesz ő az adásnak a főszereplője. Jelenet történetesen 2003-ban ástátok ki, 2021-et írunk. Azért ez egyrészt egy nagyon nagy idő. Milyen változások figyelhetőek meg így az ásatás terén, illetve mondjuk mi jellemzett 2003-ban egy ásatást, és mi jellemez 2021-ben? Le tudjuk írni ezt a változást, ami megfigyelhető?
Igen, tehát jelen állt Balatonkeresztúr rétidőlön 2003-2004-es ásatásán találtuk, megtártuk fel. Ekkor a Dél-Balaton mentén az M7-es autópálya építését megelőző régészeti feltárások sorában került ez a munka elénk, és itt közel 45 ezer négyzetmétert tártunk fel két év alatt, ami elsősorban tavasztól, márciustól novemberig tartott, kb. 2-9 hónap, és igazából ez a terület is egy hatalmas területnek számított, nagyon sok régészeti korszakkal, jelen esetben jelenne ugye bronzkori, de ezen a lelőhelyen a középső részkortól, sőt azt hiszem szorványosan neolit újkőkori objektumaink is voltak, de egészen a középkorig egy 7 nagyobb korszak, 9 különböző régészeti időszakát felölelő lelőhelye volt dolgunk, ami egy nagyon komplex lelőhelyet jelöl. Persze nem ez volt az egyetlen így ezen a szakaszon, hanem nagyon sok más lelőhelyen ástak a kollégák ugyanebben az időben. És mint ahogy mondtam, itt két évünk volt erre a lelőhelyre, több mint 3000 objektumot tártunk fel. A mai jelenlegi jogszabályi keretek igazából szép fokozatosan nem csak a költségeket egyrészt nem hogy korlátozták, de egy ilyen jogszabályi háttérrel meghatározták, hogy mennyi költhető egy beruházásból egy-egy feltárásra. A 2000-es évek elején ez még egy másik módszerrel történt ennek a meghatározása, illetve az időfaktor is nagyon sokban csökkent azóta. Most a jogszabály 30 régészeti feltárásra alkalmas munkanapot enged egy lelőhelynek a feltárására, függetlenül attól, hogy az egy horizontális telep, egy temető, vagy esetleg egy több rétegű város magon belüli feltárás, vagy akár egy római villa. Természetesen azért megvannak a lehetőségek arra, hogy ezeket azért módosítsuk, mert egyszerűen képtelenség négyzetmétertől függetlenül 30 nap alatt mindent feltárni, akármennyi régész szakembert, vagy bárkit visz oda az ember. De azért tény és való, hogy akkor 20 évvel ezelőtt azért úgy érzem, hogy több időnk volt arra, hogy azokat az adatokat, mint ahogy említettem, hogy ezek egyszerű és megismételhetetlen adatok, dokumentáljuk, felvegyük, és lehetőség szerint az utókor számára most így ebben az esetben 20 év után is például elővegyük, és tudjunk belőle újakat és információkat kiszedni. Ezen a lelőhelyen alapvetően különben a feltárt anyagok feldolgozása az elmúlt 20 év folyamán azért folyamatos volt, két doktori disszertáció született belőle, és a bronzkori része ugye bekerült a lendületprogramba, és születtek belőle számos cikk a Langobártelepből, úgy emlékszem, szakdolgozatok is születtek a középkori részből. Tehát, hogy azért ez egy folyamatos munka, tehát nem csak most került elő, és most dolgozunk ennek a lelőhelynek az anyagából, hanem az elmúlt 20 évben nagyon-nagyon sok fontos, hasznos és érdekes információ látott már napvilágot belőlem.
Akkor ott vagyunk 2003-ban, M7-es autópálya építkezésen. Hogy néz ki az, amit találtok? Milyen maradványok vannak ott? Milyen leletek vannak? És hogy a Danit is bekapcsoljuk a beszélgetésbe, hol érkeztek ti meg ebbe a folyamatba? Tehát hogyan kell elképzelnünk az ásatást, a leletanyagot és a leletanyagnak a további sorsát?
Igen, tehát a nagyfelületű feltáráson tényleg több csapattal, nagyon sok munkással dolgoztunk, folyamatosan dokumentáltuk, csomagoltuk el a leletanyagokat, azok bekerültek az adott megyei múzeumban, jelen esetben Kaposvárra, illetve az MTA Régészeti Intézetében, ami most már az LKH nevet, Eötvös Loránd Kutatóhálózat nevét viseli, és itt kezdődött el a leleteknek a restaurálása, és hát először a tisztítás, aztán restaurálás, és egyáltalán az adatfelvétel. Ugye Balaton keresztül Rétidőlön ott elsősorban telepjelenségekkel találkoztunk, tehát a részkortól középkorig tartó korszakok elsősorban településnyomok voltak, de pont a bronzkor esetében sírcsoportokkal is találkozhatunk, ami valószínűleg, hát ez a telep mellett, vagy a teleppel nem pont egy időben, vagy épp a telep mellett más területeken temetkeztek, mert bizonyos helyeken pedig laktak, de itt van egy kis kvázi ilyen temetős rész is, és ugye ezeknek a leleteknek a felszedése után elindult utána az antropológiai vizsgálat, ami még akkor valóban 2004, 2005, 2006 során már elkezdődött itt a Régészeti Intézetben.
A lendületkutató csoport úgy került a képbe, ugye itt ebben a Balatonkeresztúri lelőhely esetében, hogy előkerült ugye egy tömegsír is, amit ti publikáltatok, Szilvi, mint ásatásvezető, és Köller Kitti, mint az antropológiai anyag feldolgozója, és ugye ennek nyomán kezdtünk el együtt dolgozni ezeknek a részletesebb vizsgálatán. Erről, hogyha egy pár mondatot még mondanál magáról a tömegsírról, hogy ez miért volt érdekes, és mit gondoltatok akkor róla?
Igen, ez azért volt érdekes, mert a lelőhelyen említettem, késő részkori településnyomok is fellelhetők voltak, ami az én korszakom, engem különösen érdekelt, és pont azon a részen, ahol a bádeni, késő részkori bádeni kultúrának nagyon izgalmas állatáldozatai gödrei jelentek meg, ott találtuk ezt a tömegsírt, ahol nyilván első látásra, meg reménykedett is az ember benne, hogy késő részkor folyamán nagyon jellegzetesek a településen belüli temetkezések, gödörbe temetkezések, többes temetkezések, akár tömegsírok, és valóban, mivel a gödörből az emberi maradványok mellett igazából más leletanyag nem került elő, amivel tudtuk volna datálni őket, mert ilyenkor leginkább ugye kerámia maradvány, netán, ha már fém is van, azokból azért jobban közelebbi információt kap az ember, és be tudja lőni, hogy melyik korszakhoz kapcsolódik az az adott objektum. Ugye itt mondtam, itt 7 korszak, 9 különböző kultúrája kevergett a lelőhelyen. És hát így egy kicsit, mivel hogy a bádeni kultúrkomplexum objektumai területén volt, én akkor nagyon reménykedtem, hogy ez egy bádeni gödör lesz. Természetesen nagyon pontosan ledokumentáltuk, kisgyermekek, azt láttuk, hogy gyermekek, felnőttek is fekszenek ebbe a gödörbe, sőt, én még látni véltem is, hogy ezek valamilyen szinten ölelik egymást, a gyerekeket, a felnőttek, hogy... Persze ez egy ilyen megfigyelés, így én még meg is néztem most az ásatási napló tanulni, ezt le is írtam. Persze ez nem jelent semmit, hogy itt bármilyen rokoni kapcsolat, vagy bármi érzelmi kapocs lehet, de az azért látszott, hogy ez egy olyan tömegsír, ahol körülbelül azért egyszerre kerültek a gödörbe, többé-kevésbé. Nyilván látszik, hogy mennyi réteg, földréteg van mondjuk az egyes maradványok között, vagy nincs. Tehát, hogy ezek a megfigyelések már valamit jelentenek. És utána valóban Köhler Kitti antropológus kolléganőnkkel együtt publikáltuk is ezt a tömegsírt. Én elsősorban arra koncentrálván, hogy ez esetleg egy késő részkori tömegsír lehet, ennek a párhuzamait gyűjtöttem fel elsősorban, de valóban ez a jelenség nem csak ebben a korszakban volt meg, nyilván a történelem folyamán nagyon sokszor megvolt, csak itt nagyon jellegzetes volt, de ezért már akkor is a szakirodalomban én is utána néztem, hogy ez a bronzkorban is megvan, illetve hát korábbi időszakokban is, és a bronzkor azért jelen volt már a lelőhelyen, azt jól láttuk, a kisapostagi kultúra elsősorban temetkezései, illetve gödrei. És hát ami zsenialitás volt itt az antropológus kolléganőnk részéről, hogy ő megírta az antropológiai részét ennek, és ő viszont leírta, hogy hát lehet, de azért ő inkább úgy látja, hogy az antropológiai jellegzetességek alapján a koponya az valami újabb jeleket mutat, nem a megszokott eddigi népesség jellegzetességeit mutatja. És hát ő ezt le is írta, és ezek után került talán egy kicsit, mert ő már említett, hogy ez inkább bronzkori jellegzetesség. És valóban akkor így Vikiék is felfigyeltek erre, úgy emlékszem, vagy így beszéltünk róla, és...
Igen, és aztán lett egy radiokarbon eredmény, így és van. Aztán még egy, és hát így kezdtünk el aztán érdeklődni ez iránt, hogy mit lehetne még így a jelenlegi Third Science Revolutionnek nevezett módszerekkel, tehát olyan biorégészeti módszerekkel hozzátenni, amit korábban nem lehetett, tényleg csak az utóbbi évtizedben. És itt jön be a képbe Dani.
Igen, és hát itt jön általában az a rész, hogy a nagyon lelkes régészek jönnek nagyon lelkesen, hogy DNS-t csináljunk ezekből, mert hogy az mennyire nagyon jó lesz, mi meg általában így szoktuk kapargatni a fejünket, hogy akkor oké, és azon belül, hogy így ki mire kíváncsi, és akkor már majd ugye nem nagyon tudnak válaszolni, hogy vagy hát ugye régebben ez egy kicsit jellemzőbb volt, hogy most akkor pontosan mire is vagyunk kíváncsiak. Van egy alapvető kérdés, ami ilyenkor ugye szóba kerülhet, egy tömegsír esetén vannak-e közöttük rokonok, ez egy önmagában vizsgálható dolog természetesen. Hozzánk az elején viszont még úgy került, hogy ugye volt egy ilyen régészeti elmélet, amennyire emlékszem, hogy ők mivel bronzkorba sorolható egyének voltak, ezért az itt található régészeti kultúrák temetkezési szokásaival nem összeegyeztethető az, ami itt történt, és hogy feltehetően messziről jöttek, vagy tehát valamilyen módon elütöttek az alappopulációtól, ami azért nagyon problémás, vagy azért volt nagyon problémás, mert hogy semmiféle információ nem volt korábban arról, hogy ez a populáció egyébként hogyan nézett ki, de hát nem is lehetett volna, hiszen főleg hamvasztottak. Így került aztán szóba az, hogy ne csak ezt a gödröt vizsgáljuk meg genetikailag, hanem a környezetét is, tehát nagyjából ugyanabban a régészeti korszakban tartozó, ugyanarról előhelyről származó korabronzkori emberi maradványokat is, hogy valakivel egyáltalán össze tudjuk hasonlítani. És hát ebben a korábbi sorozatban bukkant fel egyébként Jelena, akiről most itt szó is van.
Meséljetek Jelenáról, mert most már több egyére emlegetjük őt, de hogy ki is valójában egyáltalán a temetkezésen hogyan jelenik meg Jelena, és utána hogyan formálódik tulajdonképpen Jelena arca, a személyisége talán nem, de hogy az arca, a kinézete, tehát hogy ennek van egy ilyen külön története, úgyhogy szerintem ebben mindenképpen avassuk be a hallgatóságot, hogy ki is ő valójában.
Hát ásatás szempontjából ugye, ahogy haladtunk a feltárással, megtaláltuk az úgy emlékszem, a nyugati lelőhely részen jöttek elő zsugorított csontvázak, zsugorított temetkezések.
Ez ott... mit jelent pontosan, hogy zsugorított temetkezés?
Igen. Általában oldalfekvő pozícióba fekszenek, az oldalukon fekszenek, a lábukat felhúzva helyezik a halottat a sírgödörbe, általában a karjuk is a mellkasuk előtt, a kezük sokszor az arcuk előtt, vagy a szájuk előtt szintén hát összekulcsolva.
Ez valamilyen szokáshoz kapcsolódik?
Így van, az őskor folyamán alapvetően ez egy elég megszokott temetkezési pozíció, hogyha csontvázas temetkezéssel állunk szemben. Ez a neolitikumtól kezdve tényleg nagyon sokáig, vagy hát az őskor folyamán megtalálható.
Ez egy oldalt fekvő alvó pozíció, tulajdonképpen, és a zsugorítás az nem azt jelenti, hogy kisebbek lettek, mint amekkorák voltak, hanem hogy összekuporítva vannak ők. Ez
igen, ez egy
szaknyelv,
így van, így maradt a szakzsargomba. Egy ilyen temető, vagy sírcsoportokat tártunk fel, aminél, ha jól emlékszem, ő volt az S13-as számot viselő temetkezésünk. Nála annyi volt egy kicsit valóban különlegesebb, hogy ez a zsugorított póz mellett, tehát hogy így fölhúzott lábakkal oldalán feküdt, de a karjai egy kicsit az arca előtt voltak, tehát a felkarja is, tehát mint egy kicsit jobban ilyen...
Kicsit mint egy ilyen
védekező. Igen, én is csak nehéz ezeket kimondani, mert ezzel már is egy kicsit predesztináljuk a gondolkodás útját, de közben meg nem biztos, de hogy az jelent valamit, de valóban leírtam én is az első sírleírásnál, hogy a karjai az arca előtt vannak, mintha ilyen védekező pozitúrában lenne, és hát apró bronz ékszer töredékeket találtunk még a koponyája környékén. És hát ugye így felszedtük, elcsomagoltuk, és hát pihent a raktárban. Nyilván az elsődleges antropológiai feldolgozása az megtörtént már nem sokkal még az ásatás után. Meghatározódott a nem akkora. Tehát ahogy említettem, ugye nagyon sok korszakos lelőhely volt. Minden korszakra más és más szakember kezdte el a feldolgozást. Nyilván mindenki a korszakával foglalkozó. Én a részkort kezdtem el megcsinálni, ebből írtam a disszertációmat. És hát az volt a szerencse, hogy a lendület projekt, ami bronzkorral foglalkozik, a végre ez a része is a lelőhelynek, ami a bronzkori része is izgalmas volt, de hogy ennek addig nem is az, hogy feldolgozója nem volt, mert ez mindig is a szemünk előtt volt, hogy majd ezt valóban érdemes lesz így egyben feldolgozni. De ugye itt jön be az a kérdés, hogy a nagyfelületű feltárásoknál ugyan van egy összeg a feltárásra, meg az elsődleges feldolgozásra, most is úgy van megfogalmazva a törvényi jogszabály, de az elsődleges feldolgozás az kb. Azt jelenti, hogy megmossák a leleteket, restaurálják, pontosan még a restaurálás is egy ilyen elsődleges állag megóvás, egy konzerválásig megy el. Csontok esetében egy megmosás leginkább, és egy jó esetben egy alap antropológiai adatfelvétel, de már ez sem biztos, tehát hogy a nemét meghatározzák a korát, és már a patológiát vagy a betegségek az már egy következő szint. Tehát, hogy idáig eljutottak ezek a leletek is, de ugye egyrészt a források, tehát hogy amit a további vizsgálatokra, a további, ha vannak is kérdéseink, hogy azokat hogy tudjuk megválaszolni, milyen vizsgálatokkal, ugye arra külön pénz kell. És ezért nagyon mondjuk ennek a korszaknak ebből a lelőhelyből az volt a szerencséje, hogy a lendület pályázat a kutatási irányába, kérdéseibe bekerült, pontosabban annak tehát a pont megfelelő időszakot kereső anyagokat gyűjtötték össze Wikiék, és ez is azokhoz tartozott. Így ennek a pályázatnak a keretében nyíltak lehetőségek azokra a vizsgálatokra, és egyre mélyebbre kerülünk, ugye jön az újabb kérdés, és akkor már még érdemesebb vele foglalkozni, és úgy kezd kirajzolódni alapvetően majd egy történet. Tehát, hogy igazából azért kerül most sor jelenára, mert most jutottunk el odáig, hogy vannak olyan kérdésfelvetések, van olyan lehetőség, olyan kutatási lehetőség, forrás, és technológia, amivel erre választ is adhatunk.
De hát azért ebben nagyon-nagyon-nagyon sok szerencse is volt tényleg. Tehát a tömegsírt, hogyha valaki nem szedi elő, hogy na, akkor ez egy érdekes, fontos dolog, mert bioarcheológiai szempont, vagyis hát genetikai szempontból az elsődleges vizsgálatok után, hát így jó, nem nagyon látszott, hogy különösebben újat mutatna. Hát részben egyébként érdekes módon a Covid-hoz köthetően alakult úgy a dolog, hogy ezt a Jelena és társainak a genetikai vizsgálat ennyire előre haladott állapotba került, mert én eredetileg Franciaországban, Toulouse-ban a lóháziasítással kapcsolatban végeztem kutatásokat Ludovic Orlandóval, és egyszerűen azok félbe maradtak a járványhelyzet miatt. Természetesen a keresztúri mintáknak a gyűjtése még jóval ezelőtt megtörtént, de csak egy ilyen biztonsági lépés a doktorimhoz, hogy na akkor, ha esetleg minden kötél szakad valami miatt, hát ugye az a valami, azt tudjuk, hogy mi lett, akkor lehessen mit csinálni, és hát aztán addig hajtottam ezt a dolgot, hogy végül a tömegsírból is, illetve a tömegsírt megelőző két régészeti horizontból is lettek. Aztán minták összesen 21, ha jól emlékszem, és hát aztán időközben kiderült, hogy genetikailag nem is annyira érdektelen, mint amennyire elsőre tűnt, ugyanis már csak populáció genetikai szempontból is egy olyan népességről beszélünk, ami kiugró volt, vagy nem odaillő a többi bronzkori népességhez képest. Azért ez egy olyan dolog, amit érdemes továbbvinni. Aztán persze ezen felül jöttek az egyéb vizsgálatok is, amik részben még gyerekcipőben járnak, például a genetikai betegségeknek, vagy a kinézetnek, mondjuk egy milyen színei voltak valakinek ennek a meghatározása. Persze régóta villognak ezzel a genetikusok, de ez mindig egy ilyen valószínűségi alapú.
Az én kérdésem pontosan erre vonatkozna, hogy egyrészt hogyan is kell elképzelnünk ezeket a genetikai vizsgálatokat, és ezek a genetikai vizsgálatok milyen kérdésekre tudnak választ adni, akár ezen a konkrét példán keresztül megvilágít, vagy a hallgatók is értsék, hogy egy ilyen genetikai vizsgálat hogyan néz ki, illetve milyen eredményekre lehet jutni.
Hát igazából nagyon-nagyon sok mindenre választ tudunk adni, de még több azoknak a dolgoknak a száma vagy aránya, amikre az ember úgy gondolná, hogy na ebből a genetiká segítségével választ lehet kapni, de igazából nagyrészt a sci-fi-nek a kategóriájába tartozik. Hát ugyanúgy, ahogy dinoszaurusra nagyon lehet klónozni DNS-ből, ez szomorú, de így van. Ugyanúgy teljesen egyértelműnek tűnik, hogy DNS-ből megmondjuk valakiről, hogy hogyan nézett ki. Elméletileg erre valamekkora lehetőség van, de hát gyakorlatban egyszerűen nem tartunk még ott, hogy ezt nagyon nagy biztonsággal meg is tudjuk tenni, bár ugye vannak erre vonatkozó kutatások, én is csinálok ilyet egyébként, illetve a mi kutatócsoportunk, mert most már nem csak én foglalkozom ezzel. Hát alapvetően egy régészeti kontextusú archeogenetikai, archeogenomikai vizsgálatnál elsősorban arra kíváncsiak az emberek, hogy a rokonság milyen, tehát egy adott mintasorozatban voltak-e rokonok, régészek számára talán ez az egyik legérdekesebb kérdés, illetve hogy populációs népesség történeti szempontból egyszerűen milyen kontextusban lehet őket helyezni, tehát gondolok arra, hogy milyen nagy népcsoportokkal állhattak rokonságba, akár Európán kívül is, például nyilván bronzkorban még nem nagyon beszélünk ilyenről, de a vaskorban már bőven. Tehát ezek például ilyen alapkérdések, és hát lassan próbálunk felzárkózni ahhoz, hogy egyéb dolgok is jöhessenek, ilyenek például a genetikailag öröklődő betegségeknek a meghatározása, ami gyakorlatban úgy zajlik, hogy most anélkül, hogy belemennék a részletekbe, hogy a csonttól hogyan jutunk el a kész adatig, mert ez egy bonyolult folyamat részben, meg igazából annyira nem is tartozik ehhez a részhez. Itt talán annyit lehetne megemlíteni, hogy ahogyan vizsgálunk egy ősi mintát, az abban különbözik mondjuk egy moderntől, hogy bizonyos, tehát ugyanúgy, mint hogy a csontváznak, egy modern ember csontvázát kiteszük az asztalra, akkor megvan minden egyes porcikája, vagyis hát ugye a legjobb esetben most egy archaikusnál nem ez a helyzet, vannak hiányzó darabok, és a DNS-e teljesen ugyanez a helyzet, egyszerűen a sok százezer év alatt annyira tönkrement kémiailag az a DNS, hogy csak bizonyos részeket tudunk belőle rekonstruálni, és nyilván azzal főzünk, amink van. Ezekből a darabkákból próbálunk meghatározni különböző dolgokat, és akkor ez úgy működik, hogy fölkerül számítógépre az adat, a genetikai adat, és ott keresünk olyan mutációs pontokat, olyan pontokat a DNS-ben, amik emberek között változóak, variábilisak. És Vannak azok a kutatások, amik arra irányulnak, hogy ezeket a változatos mutációs pontokat csoportosítsák így úgy amúgy populációk között. Tehát mondjuk, mit tudom én, egy nagyon egyszerű példa, hogy arra vagyok kíváncsi, hogy DNS-ben hogyan kódolódik az, hogy valakinek szőke vagy barna haja van, akkor van egy csoportom, akik között szőkék vannak, van egy csoportom, akik között barnák vannak, és fogok találni a DNS-ben olyan pontokat, amik csak az egyik, vagy csak a másik csoportra lesznek jellemzőek. Szóval amikor egy tulajdonságot akarunk leírni genetikai úton, akkor az van, hogy valószínűséget adunk hozzá. Tehát 99,9%-os valószínűséggel ez az egy mutációs pont, ez mit tudom én, szőke vagy barna hajat okoz, és gyakorlatilag a genetikai betegségektől elkezdve minden genetikailag meghatározott tulajdonságon keresztül ez így működik. Azzal a különbséggel, hogy sajnos nagyon sokszor nem 99,9%-os valószínűséggel tudunk megmondani dolgokat, hanem 60, 20, van rajta egy 1,05-ös szorzó, hogy kicsikivel valószínűbb az, hogy esetleg neki volt egy ilyen.
Hogyha erre a konkrét esetre gondolunk, illetve a Szilvi említette, hogy például az volt a feltételezés, hogy nem feltételezés, hanem megfigyelés, hogy mondjuk ölelkeznek. Tehát akkor valami fajta rokoni kapcsolat van. Tehát a ti kutatásaitok vagy eredményeitek mennyire értek össze, vagy mennyire erősítették meg a 2003-as állításokat, vagy mennyire döntötték meg azokat a 2021-es eredmények? Vagy hogyan értek össze a ti megfigyelésétek, kutatásaitok?
Egy mondatot szeretnék igen itt hozzáfűzni, hogy ugye van a tömegsír, ami nagyon izgalmasnak tűnt nekem is, mert hogy esetleg részkori, de kiderült, hogy bronzkori, és abból van egy genetika, és én ott leírtam valóban ezt, hogy egymást így kvázi ölelik a gyerekeket a felnőttek, és annak van egy genetikai eredménye, hogy itt valóban rokonsági szinten mutatható ki dolgok, amik régészetileg azért is nagyon érdekes, mert a tömegsíroknál, vagy többes temetkezéseknél ugye számtalan okot szoktunk feltételezni, vagy legalábbis hipotézisként felvetni. Az egyik, hogy egy családtagjai valamiért, bármiért közösen kerülnek eltemetésre, de az is lehet, hogy ezek mondjuk lehettek volna rabszolgák, akiknek semmilyen családi, vagy nem szükségszerűen van családi kötelékük, és valamiért mondjuk őket megölik és együtt temetik el, vagy lehet szintén, hogy egy betegség kapcsán embereket egyszerűen egy gödörbe temetnek el együtt, mert szeretnének megszabadulni esetleg annak az ártó részétől a településen belül, vagy akár egy harci cselekményben meghaltakat temetik-e. Tehát itt azért volt érdekes, vagy itt, ahogy igen kapcsolódunk, hogy én leírtam annó, hogy ez itt mintha egy kicsit ilyen plusz érzelmi szintet is látnánk, vagy hogy mégiscsak úgy temették el őket, tehát hogy nem csak beledobálták ebbe a gödörbe őket, hanem annak ellenére, hogy nem teljesen ebben nem voltak teljesen zsugorított pozícióba, tehát nem ilyen felhúzott testhelyzetben volt a lábuk, meg a karjuk. Ennek ellenére mégis úgy tűnt, hogy valamilyen szinten, ahogy elhelyezték őket, ebbe volt valami tudatosság. És mondjuk ez így régészként nekem nagyon pozitív, vagy ilyen jó érzés, igen, hogy valóban a genetika is kimutatta, hogy itt mégis itt van valóban volt egy valamilyen kötődés itt a még azt viszont nem tudjuk ugye, hogy miért haltak meg szegények.
Hát legalábbis érzem. Hát a halál, amennyire én emlékszem, a leletanyagnál úgy volt, hogy harci sérülésre utaló nyom nem volt. Tehát, hogy ezzel azért egy ilyen háborús konfliktust azért eléggé könnyen ki lehetett zárni. Na most, amiatt a rokonsági vizsgálatok kihoztak, nyilván ez is ugyanolyan valószínűségi alapú, csak kicsit más logikával, mint mondjuk egy fenotípus vizsgálat, hogy volt apafia, ebben a gödörben, illetve az apának a másodági rokona, vagy unokaöccse, vagy féltestvére az életkor miatt a féltestvér, és az együtt elhalálozás miatt a féltestvért jobban valószínűsítjük, illetve a két csecsemő, akiket a gödörben találtak, ők kétbetűjű ikrek voltak. Viszont ezen kívül semmilyen egyéb rokonság nem jött ki első-másodfokon, ami azt jelenti, hogy a gödörben voltak közvetlen rokonok, és voltak egymással legalábbis másodági. Ez a másodági rokonság ez azt jelenti, hogy unokaöcs, nagybágy, nagyszülő unoka, tehát hogy nagyjából ilyen távolságra kell gondolni. Az unokatestvérnél egy kicsit egyébként messzebb van, tehát az még elképzelhető, hogy esetleg ilyen volt benne, sajnos a DNS nem maradt meg olyan jól, hogy ez biztosan ki tudjuk zárni. Ráadásul van egy olyan probléma is, hogy alapvetően a populáció valószínűleg nagyon kis lélekszámú volt, ami azt jelenti, hogy a genetikai variabilitás, a diverzitás egyszerűen nem ütött meg egy olyan szintet, hogy mi nagyon-nagyon élesen el tudjunk különíteni közvetlen rokonokat és nem rokon egyéneket. Valamiféle távoli összefűződések simán elképzelhetőek, főleg azok után, hogy az apai vonalak egyébként teljesen egyformák a Gödörben is, illetve a Gödröt megelőző régészeti korszakban. Ami egyébként megint csak választod egy olyan kérdésre, hogy rabszolgák voltak-e. Nem igazán valószínű, mert a korábbi fázisnak az apai vonalai, és hát az elmúlt hetekben kiderült nem csak simán az apai vonalak, hanem gyakorlatilag apa ágon való öröklődés figyelhető meg a két régészeti horizont között. Nem igazán valószínű, szerintem legalábbis, hogy a korábbi fázisban, akik társadalomnak a felsőbb kasztjába is tartoztak, volt valami napai vonalak, és a leszármazották, mert már rabszolgák legyenek, tehát, hogy ez...
Igen, ezt inkább úgy említettem, ezt a rabszolgák ilyen nagyon idézőjelbe téve, tehát bármilyen szolgák, vagy akár egy másik, egy konfliktus során mondjuk máshonnan elhurcolt kisebb csoport, akik utána valamiért itt együtt el lettek temetve.
Erre a társadalmi csoport részre visszatérünk, hiszen a csontokon kívül, ha jól tudom, maradt egy ékszer is. Ha jól mondom, tehát hogy ebből még további következtetéseket lehet levonni. Vagy
igen, az a Jelenánál van, ami egy különálló temetkezés volt. A tömegsírban nem volt semmilyen melléklet. Ez volt még a csiki-csuki benne, tehát hogy még annyi információnk sem
hogy
volt.
Hogy őt hogyan lehet hozzá kapcsolni ez a tömegsírhoz, igen, vagy egyáltalán kapcsolódik-e hozzá?
Most már olyan szempontból hozzá tudjuk mert kapcsolni, hogy a rádiókarbon adatok, tehát hogy bekorolták a tömegsírnak az idejét, és az egyértelműen erre a bronzkori település horizontra helyezte az ő korukat, tehát így össze tudjuk kötni a településsel. Valóban ez a tömegsír, különben a bronzkori, a kora középső bronzkori Gödrök és település helyszínétől egy kicsit távolabb helyezkedett el. Bár sajnos a teljes település nem látjuk, mert itt az autópálya kiszakított egy viszonylag széles, de mégis egy csíkot itt a Dél-Balaton mentén, és annak mentén tudtuk mi a feltárásokat folytatni. Valószínűleg nem csak a bronzkori, hanem a többi korszakú településnek is lehetnek még ugye részei a föld alatt, amik most bolygatatlanok, és nem is baj, mert majd lehet, hogy egyszer jól jönnek, hogyha valaki akar még komolyabb kérdéseket feltenni, vagy lesz érdemes ott tovább feltárni, ásni. De ettől függetlenül úgy tűnik, hogy ez egy kicsit úgy a település szélén volt. És a másik...
Tehát, hogy van több tömegsír is.
Így van, ez is lehetséges, így van. Itt most csak egyet találtunk meg. Igen, mondjuk itt az, hogy így mégis valamilyen szintű rokoni kapcsolódások vannak, vagy valamilyen egy közösség, valóban nyilván egy őskori közösségbe eleve valószínűleg azért szoros kapcsolódási pontok voltak egy településen belül. De azért ez már egy információ, amivel a régész tovább tudja gondolni a történetet, mert végül is az a lényeg, hogy itt próbáljunk meg történeteket, őskori életeket, élethelyzeteket elmesélni. A végső cél ugye az lesz, hogy a nagy közönségnek el tudjuk mesélni ezeket a történeteket, és ez egy nagyon fontos információ. Például én régészként feltárásokat folytattam Abonyban, ahol szintén ott tényleg részkori tömegsírjaink voltak, ott viszont nagyon szépen kiderült, hogy ott vannak betegségre utaló jelek ezekben a tömegsírokban, illetve ott van azért erőszakos behatásra utaló nyom, bár ugye, ahogy mondtuk, a halálokat nagyon nehéz megállapítani ezekben az esetekben, ha csak tényleg valami konkrét vágásnyomot nem tudnak megfigyelni a csontokon, vagy egy konkrét olyan sérülést mondjuk a koponyán, ami látszik, hogy nem ford be, hanem az lehetett a halálnak az oka valóban. De ha ilyen nincs, akkor, és ettől még számtalan módon meg lehet ugye akár erőszakos módon ölni egy embert, megfojtani, megmérgezni, stb. Nem. Tehát, hogy attól még hallhattak szegények erőszakos halált is, de az is lehet, hogy valami olyan betegség volt, ami szintén nem marad már a csontokon.
Ez egyébként a legvalószínűbb. Tehát ugye 8 ember került elő a tömegsírból, ebből a 8 emberből volt egy pár rokon, a csecsemők, volt egy apa-fia plusz ez a féltestvér, és akkor hogyan számolom, hogy kettő vagy három volt még, akik egyáltalán nem voltak rokonai a másiknak. Gyakorlatilag ez egy pont olyan látkép, mint amikor elmegyünk egy kis, tényleg pár száz lélekszámos faluba, teljesen véletlenszerűen kiválasztunk néhány embert, lesznek közöttük rokonok is, biztos, akár, és lesznek közöttük olyanok, akik nagyobb részt, akik egyáltalán nem rokonok egymással, és őket Na, tehát, hogy pontosan ugyanígy néz ki a tömegsír, hogy egy véletlenszerű válogatás, ami feltételezi azt, hogy nem struktúráltan válogatták ki ezeket az embereket, hogy kerüljenek ki a gödörbe, hanem egy véletlenszerű esemény miatt haláloztak el, ami lehetett természeti katasztrófa, illetve lehetett járvány, ami egyébként tényleg így a legvalószínűbb.
Igazából a wiki hasonlatátval élnék, tehát nem a saját találmányom, tehát mint az igazi helyszínelők. Tehát, föltárni azt, hogy mi is történhetett, és amire visszatérnék ebben az egészben, hogy akkor mi a jelen a története, vagy miért emelődik ki ebből, mert azt már tudjuk, hogy akkor a tömegsírtől külön helyezkedett el, aminek már nyilván lehet megint egy ilyen története első körben, hogy hogyan is helyezkedik el, és hogy ehhez kapcsolódnak genetikai vizsgálatok, de az is alátámasztandó, hogy miért ő emeledik ki mondjuk a genetikai vizsgálatok közül, vagy milyen érdekességet tartogat számunk. Szóval a kérdésem az az, hogy mi is a jelen a története?
Hát régészetileg kiemelkedik, mert azon kevesek közé tartozik, akiknél fémékszer találtak. Genetikai szempontból, tehát népességtörténeti populáció genetikai szempontból nem kiemelkedő, teljesen jól beleilleszkedik abba a népcsoportba, akik ott feküdtek mellette. Ami miatt elsősorban előtérbe került, az az volt, hogy az ő koponyája maradt meg teljesen népségben, ami lehetőséget nyújtott arra, hogy arcrekonstrukció készüljön, és hát ezzel szerencsére éltünk is. És így született meg a magyarországi bronzkor legelső női arcrekonstrukciója, illetve amennyire tudom, a kelet-közép-európai régióban a legelső, amihez genetikai adatok is hozzájárultak. Tehát a színe...
Tulajdonképpen mind a ti genetikai vizsgálatotokon meg valószínűségen alapul az, hogy ez az arcrekonstrukció hogyan készült el.
Igen, igen, így van. És hát nagyon reménykedem benne, hogy azért ez áll tényleg a valósághoz a legközelebb. Ahogy az előbb mondtad is, tehát valószínűségekkel dolgozunk. Nyilván arra nem kell számítani, hogy mondjuk radikálisan más hajszíne lett volna, mint ami végül kiderült, vagy radikálisan más szemszíne. Nyilván apró módosítások előfordulhatnak, vagy akár a később jövő adatok tükrében, akár később jövő kutatások tükrében előfordulhat, hogy azért ez valamennyire változni fog, de alapvetően úgy gondolom egy olyan arcrekonstrukció született, hogyha valaki ismerte volna ezt a nőt, akkor erről a rekonstrukcióról könnyedén felismerhetné.
Igen, hát ezt azért el kell mondani, hogy ez egy szobrászi módszerrel elkészülő arcrekonstrukció, ezt Kustár Ágnes végezte el a számunkra. Ő nagyon sok ilyen arcrekonstrukciót végzett már különböző korszakokban. Egyébként ő készítette el az első bronzkori arcrekonstrukciót is, ami egy férfié volt, és ezt is együtt tudtuk aztán publikálni. És hát nagyon izgalmas, hogy a Daninak köszönhetően Herceg Zsuzsa restaurátor segített nekünk abban, hogy a genetikai vizsgálatok által meghatározott színeket tudtuk így ráhelyezni jelen arcára, tehát ilyen módon tudtuk a bőrszínét vagy a szemszínét is véglegesíteni. Amiről még talán érdemes beszélni, hogy ugye jelen a egy generációval idősebb, egyel vagy kettővel idősebb a tömegsírban fekvőknél, tehát erről még esetleg mondj valamit.
Valószínűleg többel, tehát hogy radiokarbon alapján a tömegsír és e között a korábbi horizont között egy 150-200 év nagyjából valami ilyesmi időtáv van a kettő között. Ami ebben a korábbi horizontban nagyon érdekes, hogy régészetileg sírcsoportokra volt lebontható az, hogy hogyan csoportosították a halottakat a temetőben. Ami nagyon érdekes, az kiderült, hogy itt volt jelentőség annak, hogy kikinek volt a hányadági rokona, ugyanis az egyik sírcsoportban a felmenők, a másik sírcsoportban pedig a leszármazottak nyugodtak. Tehát teljesen struktúrált volt az, hogy hogyan helyezték őket végső nyugalomra. Kakukk Tojás itt egyedül jelen, aki senkinek se volt rokona azok közül, akiket mi megtaláltunk. Tehát én nem, de akik előkerültek a sírcsoportból. Illetve volt egy másik egyén is, az egyetlen egy gyereksír, aki kb. Ott az autópálya szélén éppen csak belelógott az ásatási területbe.
Könnyen elképzelhet, hogy jelen állnak a rokonai tulajdonképpen az autópálya alatt vannak.
Igen, vagy mellett,
tehát mivel genetikai a populációsan ahhoz a populációhoz tartozott, nem máshonnan érkezhetett oda. Feltételezzük, hogy a környéken nyugszanak a rokonai, vagy legalábbis, ha nem konkrétan a keresztúri szakaszon, de valahol.
Közelben, igen, valahol a következő lelő, vagy településen, amik ott azért sorban, tényleg a Dél-Balaton mentén sorban kerültek elő tényleg bronzkori lelőhelyek ugyanebből a korszakból, tehát gyönyörűen megrajzolható alapvetően az akkori Balaton mente, a Balaton vízállása is így ezáltal, hogy helyezkedtek el azok a település láncok, ott végig a berkek mellett, a vízjárta területek mellett. Én még annyit szerettem volna ezt hozzátenni az előbb, hogy elkészült ez az arcrekonstrukció, hogy alapvetően nekem, mint feltáró régésznek, ez egy külön érdekes érzés, hogy akit ott feltártunk. Igen, és most itt megelevenedik, tehát, hogy egy ember áll tényleg a... Persze, mikor az ember feltárja a temetkezéseket, vagy a sírokat, akkor is tudja és érzékeli, hogy itt egykor élt embernek a maradványai vannak, és hogy ő is ugyanúgy élt, szeretett, küzdött, mint mi magunk is. De hogy így most megelevenedik, ez talán tényleg annyiban is még egy plusz a kutatás mellett, amellett, hogy tényleg egy izgalmas novum, egy újdonság, hogy most itt lett egy bronzkori és genetikai adatokból létrehozott arcrekonstrukció, hogy így még jobban lehet egy történetet rajzolni köré valóban azokból nyilván a hiteles információkból, amiket itten helyszínelőként itt összekapargatunk mindannyian. Ez már egy nagy csoport, kutatócsoportnak a munkája, de hogy így lehet tényleg aztán történeteket is mesélni, és ehhez még tényleg a Daninak tényleg a hozzáadott értékeit ez nagyon megdobja.
És hát itt jön a nagy csavar a történetben, hogy ugye nem csak a kinézetére meg a származására való információkat sikerült kinyerni, hanem egészségügyi állapotára is, amiben beletartozik a mentális egészsége. Jelenállnak a DNS-éből olyan variánsokat sikerült kihalásznom, amik hajlamosítanak arra, hogy mentális betegsége, konkrétan skizofréniája legyen. Összevetve a régészeti adatokkal, ez egy eléggé valószínű forgatókönyv lehet, hogy miért temették őt kicsit máshogy, mint a többieket. Azért itt tényleg meg kell jegyezni azt, hogy DNS-ből nem mondjuk az biztosra, hogy na most akkor ő skizofrén volt, azt tudjuk mondani, hogy hajlama volt rá, viszonylag erős hajlama volt arra, hogy ez a betegség nála kialakuljon. Az, hogy nála ez tényleg kialakult, az igazából a régészeti kontextusnak a mindenféleségéből lehet arra következtetni, hogy nála tehát őt valahogyan máshogy kezelték azért, mint a többieket.
Ehhez kapcsolódóan, meg itt most a beszélgetésnek ezen részéhez kapcsolódóan lenne az a kérdésem, hogy meddig lehet egy történetet elmesélni? Mert nagyon sok a ha, valószínűleg, azt gondoljuk, beszélünk bizonyos százalékokról, szorzóról, tehát meddig lehet egy történetet mesélni?
Hát szerintem ez egy nagyon ingoványos terület, igen, nagyon nehéz, és szerintem egyének is válogatja, vagy kutató válogatja, hogy ki meddig szeret elmenni, vagy tud elmenni ebbe a történetbe. Én most, hogy múzeumban dolgozom, ott a kiállítások, vagy a bemutatás kapcsán, ott azért ezt egyre többször ugye a határokat feszegetjük, mert az emberek, a laikusok egy történetet szeretnének valóban hallani, és ők egy kerekebb valamire van szükségük, amihez mi régészek, muzeológusok, történészek tudjuk valamelyest hozzátenni, nyilván egy bizonyos határokon belül, hogy így is történhetett, vagy ez is lehetett volna, de valóban a végletekig nem lehet elvinni. Én mindenképpen azt gondolom, hogy a meglévő adatokból lehet egy picit párhuzamok kapcsán kiegészíteni, vagy kiszínesíteni egy-egy történetet. Nyilván itt értem akár a néprajzi, kulturantropológiai, bármilyen más párhuzamokat be lehet hozni. És hát ezt igen, azért azt el kell mondani, hogy így is történhetett, vagy lehetséges. De én azért egy kicsit támogatom, azt gondolom, hogy kell, hogy történeteket meséljünk. Kell egy kicsit így kikerekíteni azt a nagyon sok hasznos információt, tudást, amit mi itt összegyűjtünk, mindannyian kutatók, akik ezekkel foglalkozunk, hogy ez élvezhető és érthető legyen a nagy közönség számára.
Akkor nekem egy ilyen záró kérdésem lenne, hogy ezeknek az ismeretében azért látható módon nagyon sokat formálódott a régészet, meg a hozzá kapcsolódó tudományágak is. Ez mennyire formálja át akár a te gondolkodásodat, a régészet gondolkodását, a kérdés feltevését, és nyilvánvalóan a bioinformatika, genetikai vizsgálatok is egyre inkább több ilyen terület kapcsolódik hozzá, és látható módon nagyon szoros az együttműködésetek, a kérdések és az eredmények kapcsán, és hogy hogyan látjátok, hogy így merre halad ez a dolog, mennyire hattok egymásra, egymás kérdéseire, vizsgálatára, feltételezéseire?
Hát egyre fontosabb lesz az, hogy minél szorosabb kapcsolatot ápoljunk a régészekkel. Tehát azért azt lehet látni, hogy az elmúlt nagyjából 5-6 évnek az archeogenetikai kutatásai, azok alapvetően egy olyan úgy folytak, hogy egy nagyjáboli népesség történetet, vagy tehát egy nagyjáboli népesség történetet tudjanak felrajzolni akár Európára, akár a világ többi részére, és természetesen igénybe vették a mintáknak a kiválasztásánál a régészeknek a segítségét, de alapvetően nem az volt az elsődleges vizsgálati horizont, hogy na most akkor kikivel rokon, milyen kisebb apró népességeknek hogyan volt az ilyen-olyan kapcsolatrendszere, hanem egy nagy összképet össze tudjanak rakni a genetikusok, hogy egyáltalán valamilyen kontextusba be lehessen helyezni azt, hogyha már ugye ilyen kisebb mértékű vizsgálatokat akarnának végezni, viszont úgy néz ki, hogy nagyjából körülbelül a bronzkor végéig bezáróan ezek a nagy léptékű kutatások legalábbis Európát érint.
Mert ráadásul ez nem csak hazai, hanem nemzetközi.
Ja, természetesen. Természetesen ez egy nemzetközi, és hát nem csak Európában, tehát ez ugyanúgy Afrikában, Eurázsiában és az amerikai kontinensen is, tehát onnan is gyűjtik folyamatosan a mintákat. Hát most már a technológia lehetővé teszi akár olyan régi mintáknak a vizsgálatát is, éppen fél éve, vagy valahogy így döntöttek rekordot a legrégebbi leletnek a DNS vizsgálatával. Ez egy Jakutiában előkerült 1,2 millió éves mamutnak a maradványa, ami hát azért technológiai szempontból egy egészen fantasztikus dolog. Most, hogy régész szemszögből hasznos, tehát hogy a humán maradványoknak a vizsgálata, ez mennyire lehet az időben visszafele menni. Tehát Jakutiában 1,2 millió éve nem éltek emberek. Nyilván azért a jég jobban megőrzi ezeket a maradványokat, nem csak ránézésre, hanem molekuláris szinten is. De hát ahogy haladnak a technológiák, ugye egyre mélyebben lehet elmenni az időben. Úgy visszakanyarodjak egy kicsit, hogy a régészet miért lesz fontos. Azért lesz fontos nagyon a régészet, mert ezek a nagy léptékű népességmozgások, ezek úgy nagyjából már föl vannak tárva, és akkor most jönnek azok a részek, amikor, hogyha közelebb akarunk menni, hogy most ténylegesen egy-egy népesség, vagy régészeti kultúrához köthető népesség hogyan viselkedett a másikkal, merre vonult, kijönnek-e valamilyen olyan érdekes dolgok, amik egy ilyen nagy léptékű kutatásnál nem igazán tűntek fel. Tehát például a mostani kutatásnak is ez az egyik fő szemszöge vagy szempontja, hogy egyszerűen olyan mintákat keresek az adatbázisban, amik az ottani vonulatból egyszerűen kiszóródtak, mert jó, hát valahogyan besorolták őket a régészek, valahogyan valami karbon volt hozzá, és akkor valahogyan majd beéleszük, jó, ez annyira nem illik, és akkor így dobálják ki, de persze az adatbázisból ott van, és például ez a keresztúri leletanyag, vagy adatsor, ez hát hogyha nem is, nyilván nem az összes ilyen kilógó adatot helyez kontextusba, de azért van pár, amit kontextusba tud helyezni, mert egyszerűen kelet-közép-európai régió relatív alul reprezentált archeogenetikai szempontból, és hát hogyha nem lett volna egy ilyen régészeti hátszele ennek, akkor talán a mai napig a raktárban pihennek ezek a maradványok.
Igen, én talán régészként meg más megfordítom. Szerintem régészként interdisziplinaritás nélkül már nem lehet ma kutatni igazából. Tehát régészként mi lehetőség szerint tényleg számos tudományággal dolgozunk együtt, mert szükségünk van ezekre az információkra, igen, a kis nyomozásunkhoz, minden jelen esetben a genetika, de tényleg a geokémia, kövek, de használjuk a matematikát, a hálózatelméleteket, tehát egy számtalan pszichológiát, tehát föl se tudnám sorolni, hogy mi minden hasznosítható a régészetnél.
Egyértelműen másképp állnál, mert oda ahhoz a 2003-as
így van, ez biztos, különben. szerintem. Igen, nyilván az ember mindig okosodik, megtanul, megtapasztal, máshogy állnék már hozzá. Azért a lelkem olyan szempontból nyugodt és tiszta, hogy én akkor is a maximumot próbáltam a lehetőségekhez képest kinyerni, vagy az adatokat rögzíteni, mert valóban megsemmisült ott, akkor én láttam, vagy a kollégáim utoljára, és minden adatot tényleg lelkiismeretesen rögzítettünk. Olyan szempontból is, hogy esetleg majd az utókor számára érdekes lehet, most mit nem tudjuk, hogy ebben lehet-e valamit kezdeni, de azért tegyük el, az a biztos. De biztos volt olyan is, amit nem. Igen, igen, de lehet, hogy olyan is volt, amit sajnos nem, és mégis most már hasznosíthatnánk. De valóban azért nagyon izgalmas, én azt gondolom az utóbbi évtizedekben tényleg annyi hasznos vizsgálati lehetőség van, annyi információkat gyűjthetünk, és amit Nan is mondott, a nagy számok törvénye, tehát hogy minél több adatot gyűjtünk be, és ez régészként is így van, nem csak a genetikai adatok, bármi másra, mintázatokat kereshetünk, és a nagy számok rendszerébe kijönnek már minták, és abból lehet már utána újabb és újabb következtetéseket levonni, tehát ezért is nagyon fontos az, hogy mindenféle lehetőséget használjunk ki, mindenféle tudományágat, és igen, lehetőség szerint minél több adatot őrizzünk meg az utókor számára, 50 év múlva lehet, hogy még ezekből is még újabb izgalmas információk jönnek ki, amit most itt nem gondoltunk még Dani se, én se, Viki se.
Egy példát tudnék mondani, újabban ez gyakorlatilag az elmúlt talán kettő évnek a nagy felfedezése, hogy egyszerűen talajból ki lehet nyerni DNS-t, és archaikus DNS-t. Tehát most például barlangokat járnak, és akár több 10 méter mélyre lefúrva, rétegesen, nem csak rétegvizsgálatot végeznek, hanem rétegenként DNS-t ki tudnak nyerni, és meg tudják mondani, hogy kik, nem csak állatok, emberek, most már modern emberek is, hogyan éltek egy-egy barlangban, milyen populáció járt arra, és most már ott tartunk, hogy úgy fedeznek fel populációkat, hogy csontanyag nincsen, régészeti, lehet, hogy van régészeti kultúra, csak mondjuk emberi maradványok nincsenek hozzá, de genetikailag ott van a barlangban, látjuk, hogy hát van itt valaki, akiről eddig nem tudtunk. Úgyhogy jelenleg itt tartunk, hát ez még nagyon, nagyon messzire elvihető jövőben.
Igen. Beláthatatlanok.
Beláthatatlan
még a lehetőségek.
Akkor köszönjük szépen, és várjuk a fordulatot jelen a történetében is, vagy ha nem is fordulatot, de jelen a történetének a folytatását mindenképpen. Köszönjük szépen a beszélgetést.
Köszönjük.
Mi is köszönjük szépen.